Tiszteletem, hölgyeim és uraim, kis Robert Rihán vagyok, a szerkesztő műsorvezető. A híres kambodzsai Angkor templom tipikus helyszíne az esküvői fotózásoknak. Kicsit sajnálkozva néztem, ahogy az egyik pici duci menyasszony ruháját kétségbe esette magához szorítva, megpróbált felkapaszkodni az egyik toronyra, de csak nem sikerült neki. Úgyhogy kicsit komikus látvány volt, hogy szegény menyasszony próbálkozik, aztán visszacsúszik, és már majdnem elsírta magát. Hát meg kell küzdeni a jó fotókért, bár a sminkje talán már elmosódott szerintem a sírástól. De minden esetre a dolog megmutatta, hogy Angkor még a helyieknek is érdekes. Először nem értettem, hogy miért van az, hogy belépéskor napi, kétnapos vagy heti jegyet is lehet venni. Hát ugyan mit csinálnék egy hétig egy templomban? Aztán hamar kiderült, hogy a híres Angkor Wat, vagyis az angkori templom csak egy a sok közül. Az őserdőben több mint 100 szentélyt tártak fel, és az egyik érdekesebb, mint a másik. A területnek is nevet adó központi templom körül csatorna húzódik, a vízen pedig tükröződik a napfény. A Visnu szentély mellett itt régen fürdő és könyvtár is volt. 5 híres tornya emelkedik a magasba, de az igazi csoda közelről látszik. A köveket ugyanis megfaragták, a falak történeteket, legendákat mesélnek el. Bár itt találkoztam a legtöbb turistával, nem ez lett a kedvencem. Vezetőnk ugyanis elvitt minket egy olyan szentélyhez, amely egy piramishoz hasonlított, körülötte oszlopok, tornyok, faragott falak, elefántokkal, harcosokkal, szörnyekkel. Szinte beleborzongtam. Jobban megfogott, mint a dzsungeltemplom. Pedig itt is láttam csodát, a fák ránőttek a templom tetejére, a gyökerek meg lelógtak a földbe, és olyan volt, mint Tarzan tanyája. Volt idejük nőni a növényeknek, hiszen a templom együttes feltárása csak a 20. század elején kezdődött el. A kutatók szerint ez lehetett a titokzatos Khmer birodalom központja. Az épületeket 900 és 1300 között emelték, aztán 1440 körül valamiért elnéptelenedett. A dzsungel benőtte a titokzatos helyet, és 1860-ban felezték fel újra, mégpedig egy francia kutató. A világháborúk után már jöttek ide turisták, aztán amikor a 70-es években a vörös khmerek átvették a hatalmat, akkor mindenki elmenekült. Helyiek, turisták, aki itt volt, mindenki. Néhány oszlopot például céltáblának használtak a gépfegyveres lőgyakorlatokhoz, de nagy kárt azért nem okoztak. A 90-es évektől már annyi turista érkezett az angkori templom együtteshez, hogy aszfaltozott utat is építettek. A közeli városkában pedig szuvenírboltok nyíltak, és egymást érik az éttermek. A kedvencem egyébként az angkori templommal szemben lévő étkezde. Igaz, hogy a mosdóban bolhás lettem, de a khmer specialitások remekül sikerültek. Egyébként az itteni mosdók, hát, szóval ha könnyű gyomrúak, azok óvatosan keressék fel ezeket, mert igazából voltam én Üzbegisztánban, meg Tadzsikisztánban is izgalmas helyeken, hát egyszer talán nyitok valami fotókiállítást ezekről a mosdókról, hogyha tényleg szörnyűt akar az ember látni. Minden esetre végül sikerült hamar kikúrálnom magam, és hasmenés nélkül megúsztam az étkezést, ráadásul még ízlet is a furcsa szárnyas, és hát ennél többet igazából már nem is kívánhattam. A Tonle Sap egy tó, nem messze az angkori templom együttestől, és vesszőházak vannak itt. Annyira szegények az itt élők, hogy egy család teljes vagyona nem ér fel egy komolyabb öltöny árával, de mégis vidámak, és valószínűleg már éhen haltak volna, hogyha nem tévedtek volna ide turisták, de ezzel nem foglalkoznak. Amíg van banán meg rizs, addig komoly baj nincs. Ráadásul meleg van, és fűteni nem kell, víz pedig van a tóban. A mosdóról egyébként annyit, ha már a mosdóknál tartunk, hogy megálltunk egy boltnál, és elmentem WC-re. Az illemhely egy ajtóval elválasztott fülke volt, ahol alul vártak a padlóba egy lyukat. Végül is a tavacska lefolyása a Mékong folyó, és elbír az sok mindent. Aztán 10 méterrel arrébb ott fürödtek a gyerekek, ahol az illemhely volt. Úgyhogy itt nem működik még a helyi ANTS, meg hát kemény az immunrendszerük. Kambodzsában rengeteg gyerek születik, ugyanis a gyerekek feladata, hogy eltartsák a szülőket. Nem véletlenül 5-6-7 éves korban már általában dolgoznak, 12-14 éves korban pedig már komolyan leveszik a szülők válláról a terhet. Ma 12 milliós a népesség, pedig a vörös khmerek a 70-es években az akkor 7 milliós lakosság kétharmadát kiirtották. A Pol Pot vezette harcosok utopisztikus törekvéseik miatt szörnyű bűnöket követtek el, és bukások után még hosszú ideig folytatták a gerilla küzdelmet. Még mindig vannak egyébként feltáratlan aknamezők. Láttam olyan férfit, akinek amputálták a lábát, de mivel meg kell élnie, megtanult a térdén szaladni. Még turistákat is kísérget, szerény baksisért. Sok a csonkolt végtagú gyermek, és rengeteg a baleset. Az utak nagy részét keményre döngölt, vörös por fedi. A helyek biciklin, motoron, lestrapált autókkal közlekednek. Minden gond és szegénység ellenére azonban szinte csak segítőkész, kedves emberekkel találkoztam, beleértve a jegyellenőröket is. Az egyik faluban láttunk egy temetést. A halottat elégetik, ami azért furcsa, mert hogy a házak vesszőből meg nádból készültek, úgyhogy szerintem elég komoly a veszélye annak, hogy egy hatalmas tűzvész alakuljon ki. Szerencsére, amikor ott voltunk, legalább ilyen nem volt. A gyászszertartás idején a ravatalt színes égőkkel feldíszítették, és ezek így villogtak, mint nálunk a karácsonyfákon, úgyhogy elég morbid látvány volt ez a ravatal. A helyek többsége buddhista, de láttam vízre épített katolikus templomot is. Az esti szórakozást a legtöbb helyen a beszélgetés jelenti, na meg a társas játék, abból van többféle is, amit nagyon kedvelnek, és a helyi tévé adása. Ilyen kis, apró készülékeken, ahol van áram, csoportosan összegyűlnek, és akkor nézik a tévét. A turisták kedvéért felelevenítették az apszarák táncát. Az apszarák állítólag titokzatos nimfák voltak a Khmer birodalom virágzása idején. Fedetlen kebellel járták táncukat, és ezzel elbűvölték a földi és a nem földi hatalmasságokat. Manapság az ősi tánc könnyített és visszafogott változatát mutatják be a helyi tánccsoportok. Bangkokból nem csak Angkort érdemes felkeresni, hanem Laoszt is. Sokan azt mondják, hogy Laosz a nyugalom országa, és tényleg, ha az ember ide ellátogat, akkor teljesen átértékeli a dolgokat. Hát ez igaz, de azért abban is van valami, ami a legenda szerint egy magyar diplomata esete, aki, amikor először ellátogatott Laoszba, és kocsival átment a fővároson, akkor csak később vette észre, hogy már rég elhagyta a települést, ahová indult. Az biztos, hogy Vientiane, Laosz fővárosa nem egy New York. Az egyik útikönyv úgy fogalmaz, hogy kiváló menedék a modern világ zaklatott ritmusából kiszakadni vágyóknak. Lefordítom, hozni kell olvasni valót. Ugyanis Vientiane, Laosz fővárosa olyan, mintha megállt volna az idő. Minden egy kicsit le van lassulva. A kétszer háromsávos központi úton néha elporoszkál néhány tuk-tuk, vagyis motoros minitaxi, a szuvenírárusoknál pedig fél óránként feltűnik egy kóbor turista, aztán nagyjából ennyi. Minden esetre a szállodánk előtt várakozó taxis remek programot ígért egy órában. Menet közben aztán ezt megszorozta négyel, és a buddhista templomok mellett megmutatta a szocialista Laosz emlékhelyeit is. A hivatalos propaganda az 1992-ben elhunyt vezér és ideológus dicsőtetteit hirdeti. A pártmúzeumban megtekinthetjük a mester szemüvegét, a vérnyomásmérőjét, a szandáját, a rádióját, a tollasütőjét és azokat a pingpongütőket, amelyeket a legtöbbször használt. Az épület aulájában aranyszobor, a falakon fotók. Az egykori vezető mellett a központi bizottság tagjait is bemutatják. Ott jártamkor, épp egy egyetemista csoport érkezett az épületbe, és a kísérőjük minden fényképnél megállt, és elmondta a tudnivalókat. A hallgatók meg elővették a mobiltelefonjukat, és minden szót rögzítettek a készülék memóriájába, hogy otthon még sokszor végighallgathassák, hogy mi minden történt a nagy elnökkel. A múzeumban láthatunk még egy tipikus laoszi házat, és az ország fő termékeit, a gyógyszereket és az ékszereket. Az osztályharc főbb állomásait is bemutatják, a végső győzelemre egy szárnyas bomba is utal. A Laoszi Nemzeti Múzeum kevésbé érdekes, itt is le kell adnunk a kamerát, a fényképezőgépet, bár szerintem ez fölösleges, mert nem hiszem, hogy agyon kéne használni a masinákat, de azért vigyáznak, jobb az óvatosság. Hát itt vannak ugye a szokásos törött cserépdarabok, amelyek adekvát kellékei minden komolyabb múzeumnak, és Laosz történetét is bemutatják. A dinóknál kezdik, a nagy győzelemmel fejezik be. A Néphadsereg múzeuma az szerintem sokkal jobb, onnan alig tudtam kijönni, nem azért, mert nem engedtek, hanem azért, mert szinte lázba hozott a 20. századi fegyverek pompás gyűjteménye. Már az épület előtt is egy tank állt, egy helikopter, meg egy kétfedeles gép, előttük lokátor, mögöttük messzehordó ágyú. Mielőtt a múzeumba lépünk, felírják az adatainkat, megkérdezték, hogy honnan jöttünk, mondtuk, hogy Magyarországról, hát nem tudom, hogy miért fontos ez, hogyha amerikai lennék, akkor talán riasztották volna az elhárítást, nehogy titokban lefotózzam a dobtáras géppisztolyt. Minden esetre az adatrögzítésen túl kedvesek és engedékenyek az őrök. Nem bírtam például magammal, és megérintettem az egyik tank lövegtornyát. A vigyázó katona meg udvariasan elfordult, de hát azt hiszem, hogyha ez a tank kibírta a franciák elleni háborút, akkor ettől most már igazán komoly baja nem lesz. Láttam egy nagyon brutális képet Laoszban, a függetlenségért folytatott küzdelem idején a külföldi katonák laoszi gyerekeket szakítottak el az anyjuktól, majd beledobálták őket egy kútba. Nem tudom, hogy történt-e ilyen a valóságban, vagy csak propaganda eszköz az egész, de borzasztó látvány, az biztos. A franciák még 1893-ban foglalták el a területet, ahol egyébként az első század közepétől élnek laó törzsek. Aztán megszokhatták már, hogy valaki mindig uralkodik felettük, mert hol a kmerek, hol a tájok, hol a vietnámiak csatolták magukhoz a Mékong folyónak ezt a vidékét. Még olyan időszak is volt, amikor kikiálthatták végre a millió elefánt laoszi királyságát, de egyébként állandó küzdelem volt az egyébként békés laók élete. Ezekre is meg lehet nézni a Vientiane-i múzeumokban. Hölgyeim és uraim, hamarosan folytatjuk a műsort a reklámok és a hírek után. Maradjanak továbbra is velünk!